Dr. Bessner együttérzően bólintott. Igen, igen, értem. Az én hibám, ismételte meg Simon. Tekintete Cornéliára vándorolt. Valakinek vele kellene maradnia, nehogy valami kárt tegyen magában. Dr. Bessner beadta az injekciót. Cornélia csendesen nyugtatgatta Simont. Minden rendben lesz, Mr. Doyle. Miss Bowers vele marad egész éjszaka. Simon arcát elöntötte a hála, teste elernyett, szeme lecsukódott. Hirtelen azonban felkapta a fejét. Fantorp? Igen? A pisztoly? Nem szabad ott hagyni. A földön fekszik. Nehogy a takarítók találják meg reggel. Rendben, biccentett Fantorp. Megyek és megkeresem. Kilépett a kabinból és végigment a folyosón. Amikor Jacqueline kabinjához ért, Miss Bowers jelent meg az ajtóban. Most már rendben lesz, jelentette ki. Adtam neki egy morfiumos injekciót. De azért vele marad? Ó, hogyne. A morfium bizonyos emberekre izgató hatást gyakorol. Itt maradok egész éjjel. Fantorp folytatta útját a szalomba. Néhány perc múlva kopogtak Dr. Bessner ajtaján. Dr. Bessner? Igen? Nézett ki a köpcös orvos. Fantorp állt ott. Kihívta a doktort a fedélzetre. Figyeljen ide! Nem találom a pisztolyt! Micsoda? Ahogy mondom. Kiesett a lány kezéből. Belerugott, és a pisztoly beszánkázott az egyik kanapé alá. És most nincs ott. Értetlenül bámultak egymásra. De ki vihette el? Fantorp megvonta a vállát. Meglehetősen különös, hümmögött Bessner. De mit tehetünk? Nem minden aggodalom nélkül vettek búcsút egymástól, és Kiki visszatért a kabinjába. Poirot éppen a szappanhabot törölte le frissen borotvált arcáról, amikor az ajtaján erőteljes kopogás hallatszott, majd rögtön utána minden formaság mellőzésével Russ ezredes lépett be. Becsukta maga mögött az ajtót. Jó volt az előérzete, mondta köszönés helyett. Bekövetkezett. Poirot kiegyenesedett. Mi következett be? Kérdezte élesen. Linné Doyle halott. Az éjszaka főbe lőtték. Poirot némán állt egy percig. Fejében két emlék kergette egymást. Egy lány az aszuáni kertben, amit kegyetlenül és szenvedélyesen beszél. Szeretném az én drága kis pisztolyomat a homlokához szorítani és meghúzni a ravaszt. És egy másik, valamivel frissebb emlék, amikor ugyanaz a hang azt mondja, amikor érzi az ember, hogy nincs tovább, az ilyen napokon szoktak a dolgok összeroppanni. És az a könyörgés, ami egy pillanatra felcsillant a szemében. Mi az ördög volt vele, hogy nem reagált erre a könyörgő tekintetre? Süket és vak volt, amikor ostobán csak a saját álmosságával törődött. Miután valamelyest hivatalos személynek tekintenek, folytatta Russ, értem küldtek, és rám bízták az ügy lebonyolítását. A hajónak fél óra múlva indulnia kellene, de marad, ha nem adok rá engedélyt. Természetesen nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy a gyilkos a partról lopózott a hajóra. Poirot megrázta a fejét. Egyetértek, helyeselt az ezredes. Ezt az eshetőséget gyakorlatilag kizárhatjuk. Nos, barátom, magán a sor. Elérkezett az ön pillanata. Poirot néhány perc alatt magára kapta ruháit, majd Russhoz fordult. Rendelkezésére állok. Kimentek a fedélzetre. Bessnek már itt kellene lennie, nézett körül az ezredes. Elküldtem érte az egyik stewardot. A hajón négy fürdőszobás luxus kabin volt. A baloldali kettőt Dr. Bessner és Andrew Pennington foglalt el. A jobboldaliakban Miss von Schuyler és Linné Doyle lakott. A Linné kabinja melletti fülkét Simon használta öltözőnek. Linné Doyle kabinja előtt egy holt sápadt steward őrködött. Kinyitotta az ajtót, s a két férfi belépett. Dr. Bessner már az ágy fölé görnyedve állt. Az ajtónyitásra felnézett, és horkantott egyet. Mit tud nekünk mondani, doktor? Kérdezte Russ. Bessner elgondolkozva dörzsölte borostás állát. Lelőtték. Közvetlen közelről. Nézzék, itt a füle mögött hatolt be a golyó. Rendkívül kisméretű lövedék lehetett, legfeljebb 22-esre becsülném. A pisztolyt közvetlenül a fejéhez tartották, látja, ez a feketeség itt a bőrön perzselődésre utal. Poirot agyán megint átvillantak az asszuámba hallott szavak. Aludt, folytatta Bessner. Küzdelemnek semmi jele. A gyilkos beosont a sötétben és főbelőtte. Kiáltott fel Poirot. Pszichológiai érzéke tiltakozott. Jacqueline de Bellefort, amint belopózik egy sötét kabinba, pisztolya kezében... Nem. Ez nem volna rá jellemző. Bessner vastag szemüvege mögül föléje pislantott. Pedig így történt, nekem elhiheti. Hogyne, hogyne. Nem úgy értettem. Nem önnek akartam ellent mondani. Az orvos elégedetten felmordult. Poirot melléje lépett. Linné Doyle az oldalán feküdt. Testtartása természetesnek és békésnek tűnt, ám füle mögött a picin kis lyuk és a körülötte odaszáradt vér másról tanúskodott. Poirot szomorúan csóválta a fejét. Amikor azonban felnézett és tekintete a szemközti fehérre mázolt falra vetődött, elakadt a lélegzete. A tiszta fal közepén egy jókora, kisé bizonytalan vonalakkal odarajzolt, barnás-vörös, J betű ötlött a szemébe. Poirot rámerett, majd a halott fölé hajolt, és óvatosan felemelte a jobb kezét. Az egyik ujja végén ugyanolyan színű folt vöröslött. Azt a mindenit! Kiáltott fel. Mi? Mi van? Nézett oda Bessner. Vagy úgy? Veszek meg, ha értem! Ráncolta a homlokát Russ. Mit okoskodik ki ebből, barátom? Poirot lábujjhegyen ingatta magát. Azt kérdezi, mit okoskodom ki ebből? Ebbien! Ez végül is nagyon egyszerű, nem? Madame Doyle haldoklik. Szeretne valamiféle nyomot hagyni a gyilkosa felől, így ujját saját vérébe mártva a gyilkos neve kezdőbetűjét írja a falra. Ó, igen, ez megdöbbentően egyszerű. Dr. Bessner tiltakozni készült, ám Russ ellentmondás nem tűrő kézmozdulata elhallgattatta. Így gondolja? Kérdezte lassan az ezredes. Poirot feléje fordult és biccentett. Igen, igen, ahogyan mondtam. Megdöbbentő ez az egyszerűség. Ez végül is ismerős fordulat, nem igaz? A bűnügyi történetek romantikus jeleneteiben annyiszor előfordult már. Valóban, ez már egy kissé elavult. Arra enged következtetni, hogy a gyilkos régi módi. Russ mély lélegzetet vett. Mondta némileg bizonytalanul. Azt hittem az előbb... Elhallgatott. Hogy én bedőlök ezeknek a melodramatikus kliséknek? Kérdezte Poirot halvány mosollyal. De elnézést, dr. Bessner, mit akart mondani az imént? Hogy mit? Tört ki az orvos mély torokhangon. Azt mondom, hogy ez abszurdum, ez kés ostobaság. A szerencsétlen hölgy azonnal meghalt. Hogy az ujját a saját vérébe mártotta volna, amit látják, alig folyt ki egy kis vér, és egy jét írt volna a falra, na hát, micsoda képtelenség, melodramatikus ostobaság. Infantilizmus, helyeselt Poirot. De mégse véletlenül történt, makacskodott Russ. Hát persze, hogy nem, bólintott komor arccal a kis Berga. Mire való akkor a J betű? J? Azaz Jacqueline de Bellefort? Magyarázta türelmesen Poirot. Egy ifjú hölgy, aki alig egy héttel ezelőtt fejtette ki nekem, hogy semmit se szeretne jobban, mint... Megállt, és a lány szavait idézve folytatta... A drága kis pisztolyomat a homlokához szorítani, és meghúzni a ravaszt. Isten a mennyekbe! Kiáltott fel dr. Bessner. Csöndben álltak. Aztán Russ mély lélegzetet vett, és megszólalt. És pontosan ez történt, ugye? Bessner bólintott. Pontosan. Egy rendkívül kiskaliberű pisztolyból adták le a lövést, amint mondtam, valószínűleg egy 22-esből. Határozott véleményt természetesen csak a golyó kivétele után adhatok. Russ egyetértően biccentett, majd megkérdezte. Véleménye szerint mikor állhatott be a halál? Bessner újra dörzsölni kezdte az állát. Úgy hangzott, mintha reszelnének valamit. Pontosan nem tudnám megmondani. Most 8 óra van. Tekintettel a tegnap esti hőmérsékletre azt mondanám, legalább 6 órája halott. De éjfélnél valószínűleg nem régebben. Tehát éjfél és 2 között ölhették meg. Körülbelül. Russ körülnézett. Hol a férje? Gondolom a másik kabinban alszik. Jelenleg az én kabinomban alszik, vetette közbe dr. Bessner. A másik kettő meglepetten nézett rá. Az orvos a fejét csóválta. Ezek szerint önök nem értesültek róla. Mr. Doyle-t tegnap este lövés érte a szalomban. Lövés? Ki lőtt? Az ifjú hölgy, Jacqueline de Bellefort. Súlyosan megsérült? Kérdezte Russ. Eltört a lábszárcsontja. Megtettem, ami lehetséges, de bizonyára megértik, hogy a törést sürgősen meg kellene röntgenezni, és megfelelő kezelésben részesíteni, ami a hajón lehetetlen. Jacqueline de Bellefort, dünnyögte Poirot. Tekintete ismét a falon lévő J betűre tévedt. Ha semmit sem tehetünk itt, talán menjünk le, indítványozta Russ. A parancsnokság a dohányzót a rendelkezésünkre bocsátotta. Meg kell tudjuk részletesen, mi történt tegnap este. Kimentek a kabinból, Russ bezárta az ajtót, és zsebrevágta a kulcsot. Később visszajöhetünk, magyarázta, de először is tisztáznunk kell a tényeket. Lementek a következő fedélzetre, ahol a dohányzó szakon ajtajában már nyugtalanul várta őket a karnak kapitánya. A szerencsétlen embert nagyon elkeserítette, hogy ilyesmi történhet a hajóján, és boldogan engedte át az ügy intézését Russnak. Tekintettel az ön hivatalos pozíciójára, úgy érzem, jobb kezekben nem is lehetnének. Ezek a kellemetlen esetek. Uram, utasítást kaptam, hogy álljak rendelkezésére abban a másik kínos ügyben is. Ha ön átveszi az irányítást, gondoskodom róla, hogy minden az óhaja szerint történjen. Remek barátom, először is azt kérem, tartsa fent ezt a termet a nyomozás idejére, kizárólag Monsieur Poirot-nak és nekem. Természetesen, uram. Egyelőre ez minden. Folytassa nyugodtan a munkáját. Tudom, hogy hol találom meg, ha szükség van a segítségére. A kapitány némileg megkönnyebbülten távozott. Foglaljon helyet, Bessner, fordult az orvoshoz Russ, és mesélj el pontosan, mi történt az éjjel. Némán hallgatták végig a doktor beszámolóját. Tiszta ügy, állapította meg az ezredes. A lány 1-2 pohár itallal jól felizgatta magát, és végül a 22-es pisztollyal rálőtt Doyle-ra. Aztán Linné Doyle kabinjához ment, és őt is lelőtte. Dr. Bessner azonban a fejét rázta. Nem, ez így nem stimmel, ez lehetetlen. Először is nem írta volna saját nevének kezdőbetűjét a falra. Ez nevetséges lenne, nem igaz? Hát, ha mégis, tűnődött Russ. Ha valóban olyan elvakultan féltékeny és tébolyult, ahogyan hangzik, talán akkor, nos, esetleg a neve kezdőbetűjével is a dühét akarta kifejezni, hogy úgy mondjam. Nem. Nem hiszem, hogy ilyen durvaságra vetemedne, ingatta a fejét Poirot. Akkor viszont egyetlen ok marad a J magyarázatára. Valaki más írta oda, azért, hogy a gyanút szánt szándéka ráterelje. Bessner bólintott. Igen, csak hogy a gyilkosnak nincs szerencséje, mivel nem csak hogy valószínűtlen, de teljességgel lehetetlen, hogy az ifjú Feilein követte el a gyilkosságot. Hogy? Bessner elmesélte Jacqueline hisztérikus rohamát és a körülményeket, mely következtében Miss Bowers a gondjaiba vette. Így hát azt hiszem, sőt biztos vagyok benne, hogy Miss Bowers mellette töltötte az egész éjszakát. Ha ez így van, ez lényegesen leegyszerűsíti a dolgot, jelentette ki Russ. Ki fedezte fel a bűntényt? Kérdezte Poirot. Mrs. Doyle komornája. Louise Bourget. Mint minden reggel most is fel akarta kelteni az úrnőjét, de holtan találta. Kiment, és az első Stuart kabinjába. Ájult. Az elment a kapitányhoz, aki szólt nekem. Én értesítettem Bessnert, és aztán önért indultam. Poirot bólintott. Doyle-t értesíteni kell, folytatta Russ. Azt mondja, még alszik? Igen, mélyen alszik a kabinomban. Az éjjel adtam neki egy nagy adag altatót, válaszolt Bessner. Russ Poirothoz fordult. Nos, azt hiszem, nem szükséges a doktort továbbra is fenntartanunk, igaz? Köszönjük, doktor! Megreggelizem, állt fel Bessner. Aztán visszamegyek a kabinomba, és megnézem, hogy Mr. Doyle-t fel lehet-e már kelteni. Köszönjük! Bessner kiment, a másik két férfi pedig egymásra nézett. Nos, mi a véleménye, Poirot? Kérdezte Russ. Az ön kezében futnak össze a szálak. Én csak a maga utasításait adom tovább, úgyhogy tegye, amit jónak lát. Eh bien, hajolt meg szertartásosan Poirot. Ki kell hallgatnunk mindenkit. Először is azt hiszem, meg kell vizsgálnunk, mi is történt valójában az éjjel. Azaz, kikérdezzük Fantorpot és Miss Robsont, mivel ők mindvégig jelen voltak. Rendkívül fontosnak tartom a pisztoly eltűnését. Russ megrázott egy csengőt, és üzenetet küldött a sztjuárddal. Szörnyű! Sóhajtott Poirot, és megrázta a fejét. Szörnyű! Van valami elképzelése? Kérdezte Russ kíváncsian. Az elképzeléseim egyelőre ellentmondanak egymásnak. Még nem sikerült rendeznem őket. Össze-vissza kergetőznek a fejemben. Tagadhatatlan, hogy ez a lány gyűlölte Linné Doyle-t, és meg akarta ölni. Képesnek is tartja rá? Talán igen. Poirot hangjában kételkedés bujkált. De nem igaz, ugye? Ez nem tetszik magának. Nem osonna be egy sötét kabinba, hogy az alvónőt lelője. Hogy ilyen hideg vérrel tette, ezt nem akarja elhinni, ugye? Tulajdonképpen igen. Úgy véli tehát, hogy ez a nő, Jacqueline de Bellefort, nem volna képes előre kigondolt terv alapján hideg vérrel megölni valakit? Nem vagyok biztos benne, ez az igazság, ismerte el Poirot. Elég intelligens ahhoz, hogy kiterveljen valami ilyesmit, de kétlem, hogy a gyakorlatban rá tudná szánni magát a terv megvalósítására. Értem, mire céloz, bólintott az ezredes. De hát Bessner elképzelése alapján mindez fizikailag sem volt lehetséges. Ha ez igaz, lényegesen tisztább a kép. Reménykedjünk, hogy valóban igaz. Poirot elhallgatott, majd még hozzátette. Örülnék, ha igaz lenne, mert nagyon együtt érzek azzal a kislánnyal. Az ajtó kinyílt, Fantorp és Cornélia lépett be. Bessner a nyomukban. Hát nem iszonyatos! Tört ki Cornéliából a szó. Szegény szerencsétlen Mrs. Doyle! Pedig milyen kedves nő volt. Ez csak egy megszállott tehette. És szegény Mr. Doyle bele fog őrülni a fájdalomba, ha megtudja, hiszen tegnap este annyira aggódott, hogy a felesége tudomást ne szerezzen a balesetéről. Pontosan erről szeretnénk önnel beszélgetni, Miss Robson, szakította félbe a szóáradatot Russ. Részletesen szeretnénk tudni, mi történt az este. Cornélia kicsit zavartan kezdett beszélni, de Poirot egy-két kérdéssel a megfelelő vágányra terelte. Igen, értem már. Tehát bridgelés után Madame Doyle a kabinjába indult. Kíváncsi volnék rá, vajon tényleg a kabinjába mente. Oda, vetette közbe Russ. Láttam, sőt még jó éjszakát is kívántam neki az ajtóban. Mikor történt mindez? Sajnos nem tudnám megmondani, felelt Cornélia. 10:40 után, szólt közbe megint Russ. Bien. Ezek szerint 11:20-kor Madame Doyle még élt és jól volt. Kitartózkodott abban az időben a szalomban. Doyle volt ott, Miss de Bellefort, Miss Robson és jó magam, válaszolt Fantorp. Pontosan, helyeselt Cornélia. Mr. Pennington még ivott valamit, aztán elment aludni. Mennyivel később történt ez? Ó, talán 3-4 perc múlva. Tehát még 11:30 előtt? Hogyne, persze. Ez azt jelenti, hogy ön maradt a szalomban Mademoiselle Robson, Mademoiselle de Bellefort, Monsieur Doyle és Monsieur Fantorp. Mit csináltak? Mr. Fantorp egy könyvet olvasott, én hímeztem. Miss de Bellefort, nos, ivott, mint a kefekötő, sietett a segítségére Fantorp. Igen, helyeselt Cornélia. Főleg velem beszélgetett, az otthoni dolgaimról kérdezősködött. Ő is mesélt, de úgy éreztem, hogy elsősorban nem nekem szánja, hanem Mr. Doyle-nak. Ő rajta látszott, hogy bosszankodik, de nem szólt. Talán azt gondolta, hogy ha nem reagál, akkor Miss de Bellefort magától is abba hagyja. De nem hagyta abba? Cornélia a fejét rázta. Többször is el akartam menni, de marasztalt, és akkor már szörnyen kényelmetlenül éreztem magam. Aztán Mr. Fantorp felállt és kiment. A helyzet kezdett kínossá válni, szólt közbe Fantorp. Úgy gondoltam, jobb, ha feltűnés nélkül távozom. Miss de Bellefort nyilvánvalóan botrányt akart provokálni. Aztán előhúzta a pisztolyt. Vette át a szót Cornélia. Mr. Doyle pedig talpra ugrott, és megpróbálta elvenni tőle, de az valahogy elsült, és a lábán találta el. Miss de Bellefort erre remegni és zokogni kezdett, én halálra rémülve rohantam Mr. Fantorp után, ő visszajött velem, és Mr. Doyle megkért, hogy ne csináljunk nagy ügyet a dologból. Ezután az egyik núbiai fiú meghallotta a lövést, és benézett, de Mr. Fantorp megnyugtatta, hogy nem történt semmi. Akkor mi a kabinjához kísértük Jacqueline-t, és Mr. Fantorp vele is maradt, amíg én Miss Bowersért szaladtam. Cornélia levegő után kapkodva elhallgatott. Mindez mikor lehetett? Kérdezte Russ. Sajnálom, nem tudnám megmondani, rázta meg a fejét a lány. Fantorp azonban jobban emlékezett. Éjfél után 20 perccel lehetett. Tudom, mert 00:30 volt, mire végül a kabinomba értem. Hadd tisztázzunk egy-két lényeges pontot, kérte őket Poirot. Miután Madame Doyle eltávozott, elhagyta négyük közül bárki is a szalont? Nem. Bizonyosak benne, hogy Mademoiselle de Bellefort egy pillanatra sem ment ki? Ez egészen bizonyos, válaszolt Fantorp habozás nélkül. Sem Doyle, sem Miss de Bellefort, sem Miss Robson, sem én nem mentünk ki. Helyes. Ez azt a tény bizonyítja, hogy Mademoiselle de Bellefort semmiképpen sem lőhette le Madame Doyle-t, mondjuk 00:30 előtt. Na már most, ön, Mademoiselle Robson, elment Mademoiselle Bowersért. Ez alatt Mademoiselle de Bellefort együtt tartózkodott a kabinjában. Nem. Mr. Fantorp vele maradt. Kitűnő. Eddig tehát Mademoiselle de Bellefort alibije megdönthetetlen. Mademoiselle Bowers-szel azonnal beszélünk, de mielőtt ide küldenénk, néhány kérdésbe szeretném még hallani a véleményüket. Monsieur Doyle azt mondják, aggódott, hogy Mademoiselle de Bellefort magára ne maradjon. Gondolják, hogy tartott tőle, netán valami újabb meggondolatlan tetre szánja el magát? Véleményem szerint igen, jelentette ki Fantorp. Kifejezetten arra gondolt, hogy Madame Doyle-t is megtámadja? Ezt azért nem mondanám, rázta meg a fejét a fiatalember. Azt hiszem, erre nem gondolt. Sokkal inkább arra, hogy saját magában próbál kárt tenni. Öngyilkosság? Igen. Tudja, Miss de Bellefort tökéletesen kiózanodott és összeomlott, amikor rájött, mit tett. Marcangolta az önvád. Azt hajtogatta, hogy legszívesebben meghalna. Cornélia félénken közbeszólt. Azt hiszem, Mr. Doyle rettenetesen aggódott miatta, kimondottan kedvesen beszélt róla. Azt hajtogatta, hogy minden az ő hibájából történt, mert olyan csúnyán bánt vele. Igazán nagyon megértően viselkedett. Poirot elgondolkozva bólintott. Menjünk tovább, folytatta. Mi történt a pisztollyal? Kiesett Jacqueline kezéből, felelt Cornélia. És azután? Fantorp elmondta, hogy visszament érte, és már sehol sem találta. Aha! Emelte fel hangját Poirot. Ez roppant érdekes. Kérem, mondják el egészen pontosan, mi történt. Miss de Bellefort lejtette. Azután belerugott. Undorodott tőle, magyarázta Kornélia. Meg tudom érteni, mit érzett. És a fegyver az egyik divány alá szánkázott. Azt mondják. Na most, legyünk nagyon óvatosak. Mademoiselle de Bellefort nem kotorta elő, amikor távozott? Mindketten egyszerre rázták meg a fejüket. Pontosan. Bizonyára megértik, hogy itt hajszál pontosan kell tudnunk a részleteket. Elérkeztünk a következő ponthoz. Amikor Mademoiselle de Bellefort elhagyja a szalont, a pisztoly a divány alatt hever, és mivel ő nem marad egyedül, Monsieur Fantorf, Mademoiselle Robson vagy Mademoiselle Bowers mindig mellette tartózkodnak, nincs módja visszaszerezni a fegyvert, miután kiment a szalomból. Meg tudná mondani Monsieur Fantorf, mikor ment vissza, hogy megkeresse? Valamivel fél egy előtt lehetett. Mennyi idővel azután, hogy önök doktor Bessnerrel kivitték Monsieur Doyt a szalomból? Talán 5 perccel utána, esetleg egy kicsit többel is. Akkor ez alatt az 5 perc alatt húzta elő valaki a divány alatt heverő, tehát láthatatlan pisztolyt. És ez a valaki nem Mademoiselle de Bellefort. De hát akkor kicsoda? Meglehetősen biztosan állíthatjuk, hogy az a személy, aki a pisztolyt a divány alól kivette, azonos Madame Doyle gyilkosával. Feltételezhetjük továbbá azt is, hogy ugyanezen személy hallott vagy látott valamit a korábban lezajlottakból. Nem világos, hogy ezt miből gondolja, kockáztatott meg egy közbeszólást Fantorp. Pedig egyszerű, felelte Poirot. Ön az imént azt hallotta, hogy a pisztoly nem volt szem előtt, hanem a divány alatt hevert. Ennél fogva felettébb valószínűtlen, hogy véletlenül fedezték volna fel. Csak is olyas valaki kotorhatta elő, aki tudta, hogy ott volt. Következésképpen ez a valaki jelen kellett, hogy legyen a korábbi eseményeknél. Senkit sem láttam, amikor közvetlenül a lövés előtt kimentem a fedélzetre. Rázta meg a fejét Fantorp. Ah, csak hogy ön a jobb oldali ajtón ment ki. Igen, mivel ezen az oldalon van a kabinom. Ha azonban valaki a baloldali ajtóüvegén átkövette az eseményeket, azt ön nem vette volna észre. Ez igaz, ismerte el Fantorp. A nubiai fiún kívül hallotta más a lövést? Nem tudok róla. Tudja, az ablakokat mind becsuktuk még korábban az est folyamán, mert Miss von Schuyler a húzatra panaszkodott. A forgóajtón nemigen hallotta át a hang. Kétlem, hogy egyáltalán kihallatszott volna a lövés. Durranása alig volt nagyobb, mint amikor egy dugót húznak ki a palackból. Eddig ismereteink szerint, szólalt meg Russ, a másik lövés sem hallotta senki, azt, amelyikkel Miss Doyle-t megölték. Ennek tüstént utána néztünk, jelentette ki Poirot. Egyelőre azonban maradjunk Mademoiselle de Bellefort személyénél. Beszélnünk kell Mademoiselle Bowers-szel. Előtte azonban, mielőtt elmennek, állította meg egy kézmozdulattal a felállni készülő Fantorpot és Kornéliát. Néhány apró felvilágosításra lenne szükségem önökkel kapcsolatban. Önnek, monsieur, mi is a teljes neve? James Liddell Fantorp. Címe? Glasmore House, Market Donington, Northamptonshire. Foglalkozása? Ügyvéd vagyok. Mi okból látogatott el ebbe az országba? Szünet. A közömbös Mr. Fantorp most első ízben tűnt meglepetnek. Végül szinte motyogva mondta, nyaralás. Vagy úgy? Szóval a szabadságát tölti, igaz? Olyas formán. Rendben van, Monsieur Fantorp. És most elmondaná néhány szóban, mit csinált az éjjel, azt követően, amiről eddig már beszéltünk? Utána mindjárt lefeküdtem. Ez mikor lehetett? Úgy fél egy után néhány perccel. Az ön kabinja a 22-es a jobb oldalon. Ez a szalonnal szomszédos kabin? Igen. Még egy kérdést szeretnék feltenni. Hallott valamit, akármit, azután, hogy visszatért a kabinjába? Fantorp gondolkozott. Gyorsan ágyba bújtam. Azt hiszem, hallottam valami csobbanásfélét. Szinte már félálomban. Semmi mást. Csobbanásfélét? A közelben? Fantorp a fejét rázta. Igazán nem tudnám megmondani. Szinte már aludtam. Mikor lehetett ez? 1 óra felé járhatott, de nem tudnám pontosan megmondani. Köszönöm, Monsieur Fantorp. Ez minden. Poirot figyelme most Cornélia felé fordult. Ön következik, Mademoiselle Robson. Teljes neve? Cornélia Ruth. A címem The Rothhaus, Bellafield. Mi járatban van Egyiptomban? Mary néni, Miss von Schuyler hívott meg. Ismerte Madame Doyle-t ezt az utat megelőzően? Nem. Mit csinált tegnap este? Miután segítettem dr. Bessernek Mr. Doyle lábát kezelni, azonnal lefeküdtem. Melyik az ön kabinja? A 43-as, a bal oldalon. Miss de Bellefort a szomszédom. És hallott valamit? Semmit az égvilágon. Rázta meg a fejét Cornélia. Csobbanást? Semmit. De nem is hallhattam, mivel az én kabinom a hajó part felé néző oldalára esik. Poirot biccentett. Köszönöm, Mademoiselle Robson. Még arra kérném, hívja ide Mademoiselle Bowers-t. Fantorp és Cornélia kimentek. Elég tiszta a kép, szólalt meg Russ. Ha csak három tanú egymástól függetlenül nem hazudik, akkor Jacqueline de Bellefort nem mehetett vissza a pisztolyért. De valaki visszament. És valaki végignézte az éjszakai jelenetet. És ez a valaki volt olyan ostoba, hogy egy jókora J betűt írjon a falra. Kopogtak. Miss Bowers lépett be. Az ápolónő a tőle megszokott higgadt, gyakorlatias módon diktálta be Poirotnak a nevét, címét, végzettségét, majd hozzátette. Mint egy két éve dolgozom Miss von Schuyler mellett. Miss von Schuyler egészségi állapota súlyos? Nem, ezt nem mondanám, válaszolt Miss Bowers. Már nem fiatal, és szörnyen aggódik az egészsége miatt, és szereti, ha mindig kéznél van egy szakképzett ápolónő. De semmi komoly baja nincs. Szereti, ha foglalkoznak vele, és ezt hajlandó megfizetni. Poirot megértően bólogatott. Ha jól tudom, Mademoiselle Robson ment előnért az éjjel. Igen, így volt. Elmondaná pontosan, hogy mi történt ezután? Nos, Miss Robson néhány szóban beszámolt a lövésről és a közvetlen előzményekről, aztán vele mentem. Miss de Bellefort rendkívül izgatott, hisztérikus állapotban volt. Mondott bármit, amit Madame Doyle elleni fenyegetésnek lehetne értelmezni? Nem, ilyesmiről nem beszélt. Rettenetes önvád kínoszta. Korábban, mint hallottam, nagyobb mennyiségben fogyasztott alkoholt, és ennek hatása érezhető volt rajta. Úgy gondoltam, jobb, ha vele maradok. Beadtam neki egy morfium injekciót, és mellette virasztottam reggelig. És most, Mademoiselle Bowers, kérem válaszoljon a következő kérdésre. Elhagyta-e a kabinját Mademoiselle de Bellefort, akár egy percre is? Nem. És ön? Reggelig mellette voltam. Ebben egészen biztos? A legteljesebb mértékben. Köszönöm, Miss Bowers. Az ápolónő kiment. A két férfi összenézett. Jacqueline de Bellefort egyértelműen felmenthetik a gyilkosság vágya alól. De akkor kilőtte le Linné Doyle-t. Valaki elemelte a pisztolyt, szögezte le Russ. De nem Jacqueline de Bellefort. Ugyanez a valaki eleget tudott ahhoz, hogy biztosra vegye, a bünténnyel Jacqueline-t fogják gyanúsítani. Azt azonban nem tudta, hogy az ápolónő morfiumot ad neki, és egész éjjel mellette viraszt. És még valami. Valaki egyszer már megpróbálta megölni Linné Doyle-t a hegytetőről lekötött sziklával. És az sem lehetett Jacqueline de Bellefort. Akkor hát ki volt? Egyszerűbb volna sorra venni, ki nem lehetett, tűnődött Poirot. Monsieur Doyle, Madame Alberton, Monsieur Tin Allerton, Mademoiselle von Schuyler és Mademoiselle Bowers nem tehették. Valamennyiüket láttam abban az időpontban. Csóválta meg a fejét az ezredes. Ez még jó néhány embert tisztázatlanul hagy. Mi lenne a motiváló ok? Ezen a ponton sok segítséget remélek Monsieur Doyle-tól. Volt néhány incidens. Kinyílt az ajtó, és Jacqueline de Bellefort lépett be. Arca krétafehér volt, egész testében remegett. Nem én voltam, mondta egy megfélemlített gyermek hangján. Nem én voltam, Ó, könyörgök, higgyenek nekem! Mindenki azt fogja hinni, hogy én tettem, pedig nem így van. Ez valami iszonyat! Bár csak semmi se történt volna. Kis hián megöltem Simont az éjjel. Elment az eszem, azt hiszem. De a másikat, azt nem én csináltam. Leroskadt egy székre, és könnyekben tört ki. Poirot mellé állt, és nyugtatóan veregette a vállát. Jól van. Jól van. Tudjuk, hogy nem öngyilkolta meg Madame Doyle-t. Bizonyított tény. Igen, bizonyított tény, gyermekem. Nem ön volt. Ha nem, akkor ki? Ült fel hirtelen Jackie. Görcsösen szorongatta elázott zsebkendőjét. Mi is éppen ezt kérdezzük magunktól, válaszolt Poirot. Nem tud nekünk segíteni, gyermekem? Jacqueline a fejét rázta. Nem tudom. El sem tudom képzelni. Semmi. Nem. Semmiféle ötletem nincs. Erősen ráncolta a homlokát. Nem, mondta rövid gondolkozás után. Senkiről sem tudok, aki a halálát kívánta volna. Megremegett a hangja. Rajtam kívül. Elnézést, szólalt meg Russ. Eszembe jutott valami. És ezzel kisietett a teremből. Jacqueline de Bellefort fejét lehorgasztva idegesen tördelte a kezét. Hirtelen kitört. A halál iszonyatos. Gyűlölöm még a gondolatát is. Valóban nem túlságosan kellemes arra gondolni, hogy valaki ebben a pillanatban annak örül, hogy tervét zökkenőmentesen sikerült végrehajtania. Ne, ne mondja ezt! Kiáltott fel Jackie. Borzalmasan hangzik. De igaz? Vont vállat Poirot. Én a halálát kívántam, és most halott, mondta a lány. És ami még rosszabb, pontosan úgy halt meg, ahogyan megjósoltam. Igen, mademoiselle, golyót röpítettek a fejébe. De akkor mégiscsak igazam volt akkor éjszaka, a Catacard Hotelnél. Valaki hallgatózott! Kiáltott fel Jacqueline. Ah! Kapta fel a fejét Poirot. Kíváncsi voltam, emlékszik-e még rá? Valóban mindent összevetve, túl sok itt a véletlen. Madame Doyle szakasztott úgy halt meg, ahogyan ön akkor leírta. Jackie megborzongott. De ki lehetett az a férfi? Poirot gondolkodott néhány másodpercig, majd éles hangon megkérdezte. Biztos benne, hogy férfi volt, mademoiselle? Jackie meglepetten kapta fel a fejét. Hát persze, legalábbis... Nos, mademoiselle? A lány összeráncolt szemöldökkel, szemét félig lehunyva próbált visszaemlékezni. Úgy gondoltam, hogy férfi volt, mondta végül vontatottan. De most már nem olyan bizonyos benne? Nem. Tulajdonképpen nem.